Ez nagyon vicces, hogy megkérdezted tőlem, hogy melyik zenét kérem, a mait vagy a régit, mert hogyha X-elni kéne, azt gondoltam volna, hogy ez régi.
Igen, így elsőre 60-as évek, valahol Kaliforniába, Napa Völgy például. Hát vannak olyan előadók, akikről nehéz eldönteni elsőre, és persze, amikor zenét hallgatod, akkor nyilvánvaló, hogy egy ilyen nosztalgikus hangulat jön elő, hogy ezek maiak vagy nem. Hát ez annyira modern, hogy talán egy hete publikálta Skinshape.
Fanta. Na, akkor mondom a 10 pontosaimat. Múlt héten, amikor elváltunk itt a stúdióban szerda este, akkor mentem arra a Renoir estre, amit a Tündével tartottunk, ami egy vacsora est volt, és közben a Renoir fantasztikusságáról beszéltünk. Számomra ismeretlen emberek jöttek el, és a végén mindenki az elköszönésnél elmondta, hogy milyen érdekes volt, meg hogy finomak voltak a kaják a Figi és Lipikébe is, hogy jól érezték magukat nagyon, és hogy belefér-e még, hogy azt is elmondják, hogy ők nagyon szeretik ezt a műsort. És annyira örültem, mert ebben a műfajban én téged látlak meg a stúdió szettet, tehát hogy nem látom ezeket az embereket, és szuper volt, hogy oda jöttek mindenfelől, mindenféle fajta ember, és mindenki mondta, hogy ezt nagyon szeretjük, és a Nesztát is üdvözöljük.
Tudod, mi a furcsa, hogy néha, amikor én tartom a borkóstolókat lent a pincébe, akkor is most már azt tudom mondani, hogy 10-ből 5-ször előfordul az, hogy valaki a végén így oda szerénykedik, és hát így hátulról elkezdi mondani, hogy hát ő tudja, hogy én mást is csinálok, nem csak a legjobb borokat töltögetem a földön, hanem most, hogy tényleg, és hogy már nagyon régóta, és hogy mennyire szereti, és csak csatlakozni tudok erre a vonatra, amit elindítottál, hogy ez egyrészt iszonyú jó érzés, mert van az, hogy nincs visszacsatolás, másrészt pedig serkent minket arra, hogy még sokkal jobbak legyünk, és csináljuk ezt még bátrabban. Szerintem nekem egy kérdésem van hozzá, de ezzel kapcsolatban, hogy működött az a műfaj, amit kitaláltál már, hogy a festvényekről, ételekről jól lehessen beszélni?
Igen, igen. Úgy éreztem, hogy nagyon, hogy kitaláltunk egy menüt, ami kifejezetten a Renoirhoz kapcsolódik, az egyik fogás, egy olyan fogás volt, amit az ő felesége nagyon gyakran és nagyon jól főzött.
De ez ennyire híres dolog, hogy az ő felesége így főzött?
Igen, igen, igen. Nagyon jól főzött, és amikor már volt pénzük, mert a Renoir portré megrendeléseiből összejött annyi, hogy tudtak venni egy gyönyörű bortermelő vidéken Franciaországban egy házat, akkor az legendás volt, hogy ott micsoda vendégségek voltak, és jöttek az emberek, és a Madame Renoir miket főzött, és volt egy csirkéje, ami őrület volt, és mi azt főztük ezen az estén.
Úgyhogy így kell továbbra is nézni a Renoir kiállítás, hiszen a tárlat az megtekinthető, de már ezzel a biztos tudattal, hogy mögött egy rendes konyha volt, és aki rendesen eszik normális ételeket, jó alapanyagból, az ilyeneket tud festeni.
És tudod, mit olvastam? Hogy a Zola, az író Zola.
Emil,
aki nagyon jobba volt a Renoirral, és gyakran együtt voltak vendégei a párizsi szalonoknak. A Zolát annyira érdekelte a kaja, hogy amikor valahol vendégségben voltak, és ettek valamit, amire csak annyit tudott mondani a Renoir, hogy valami nem tökéletes ezzel, akkor a Zola ízlelgette, és olyan precizitással tudta mondani, hogy szerintem túl hamar kapták ki a vajas átpirításból. Vagy szerintem kicsit sok volt rajta a zsája. Vagy nem tudom, tehát hogy őt olyan mélyen foglalkoztatta a kaja, a főzés, az alapanyagok, az idők, hogy én ezt például nem tudtam róla, ezt csak akkor olvastam, amikor készültem erre az estünkre.
És akkor most ugrott be a gasztronómiai csúcshír, és megint Kormos Lilit kell ide citálnom, mert ő küldte át azt a linket, amin elolvasható, hogy lesz a Mackónak 3. évadja jövőre, 2024-ben. Aki nem látta még az első kettőt, annak nagyon ajánlom. Mert hát nem abban a században játszódik, ahol az idős mester alkotott, hanem ez egy nagyon modern dolog. De nem tudom, hány héttel ezelőtt keseregtem azon, hogy nem lehet a romantikát így kiírni ebből. Igen. Az egészből, és én oda vagyok meg vissza, hogy az úgy ért véget, ahogy nagyon remélem, hogy a 3. évadban azért egymásra találnak a szerető szívek, mert akárhogy is nézzük, ennek az egész életnek az egyik lényege az, hogy az legyen a szeretet, és ez most mindig, lehet, hogy így csöpögősnek hat így november közepén, de engem már ez sem érdekel.
Jó, akkor elmondom, hogy mi volt a mínusz tízes a napomba. Mínusz. Hogy ugye jönnek a mínuszok éjszakánként, tehát a teraszról be kell hozni az összes virágot a lakásba. És tudod, van az az illúzióm mondjuk így június-július magasságában, hogy úgy nagyjából működik a lakás, tehát hogy amennyi cuccunk nekünk van, plusz a siminek, ami egy állandóan növekvő készlet és szanaszét szóródik az egész lakásba, az körülbelül ilyen harmonikusan elrendezhető. Tehát nincs minden totál teleszuszakol, vannak úgynevezett üres felületek, vannak ilyen megnyugtató szegletei a lakásnak, és akkor pont mire ebbe úgy bele kényelmesednénk, hogy na, hát ez így működik, akkor jönnek a fagyok, és elkezd bejönni végtelen számú kaspóba, végtelen számú virágom, amiket el kell helyezni, és az egész harmonikus egység felborul. Na, én ezzel töltöttem a hétvégémet, húztam, bontam dolgokat, újra ki kellett dobni egy csomó újságot, amire azt gondoltam, hogy örökre velünk fognak maradni, mert egyszerűen nincsen hely.
Csatlakoznék erre, de már a vidék szempontjait hozom idebe. Legalábbis az enyémeket. Nekem a hócipőm teli lett ezzel a tevékenységgel, hogy bizonyos növényeket ki kell hordani, meg be kell vinni egyrészről, úgyhogy a két leandert, amit nagy szeretettel nevelgettünk, de alig-alig nőttek, hiszen fél évet nem ott töltöttek, ahol kellett volna nekik. Fogtam magam, semmilyen iránymutatást figyelemben ével, mondjuk freestyle, kiültettem, és most kíváncsian nézegetem őket, hogy mifelé fognak tendálni. Valószínűsíthetően a fagyok azért nem tesznek jót nekik, de én abban bízom, hogy olyan mélyen tettem be a gyökereit, hogy majd onnan tavasszal újraindul, és hogy van egy természetes immunizációja a vegetációban majd ezeknek a növényeknek, mert hogyha a horvát autópályák közepén meg tud bokrosodni, és azért Horvátország már nem annyira más klíma, mint amilyen nekünk adatik, akkor, és erről be fogok időről időre számolni.
Hogy mizu.
Igen, nem tettem ki webkamerát, mert azt azért túlzásnak érezném, hanem így gondolnám én azt, hogy menjünk előre, és megmutatjuk, ha van egyáltalán, hogy klímaváltozás, másrészt pedig a mínuszokról beszéltek, én imádkozom a mínuszokért.
Na.
Hogy nagyon legyenek, ha nem is most, ugye a november végén, mert ugye aklimatizálódni kell az emberiségnek ahhoz, hogy jön a tél, hanem hogy télen legyen rettenetes meleg, vagy hideg, mert hogy az fogja a kórokozókat majd kiölni, és akkor abból lehet majd tovább menni, hogyha jön a tavasz. Én azt kérdezem tőled, hogy tolhatjuk az én tízeseimet a következő körre, mert nagyon sokat beszéltünk, és ha már Chicago, mert hogy a mackó Chicagóban játszódik, Michael Jordan területén, akkor 1979-ből szeretném neked megmutatni az első chicagói reggae zenekart. Ugye 79-ben vagyunk, akkor már Bob Marley világsztár volt, és elterjedt ez a stílus az egész világon. Addig kevesen tudtak róla, hogy miért éppen Jamaica, hát ez erről van egy-két háttérhatalom, aki sejthető a dolog mögött, hogy miért éppen Jamaicában alakult ki a reggae mint stílus, de ez majd az összeesküvés elmélet rovatunkban lesz egyszer téma.
Várjál, de tudod, mit kell kimondanod? Mit? Jamaica?
A jamaicaiaké. Ezt gyakorlom a pannával.
Jamaicaiaké.
Eleinte nem értette, hogy miért van ez a szúródása az apámnak, de most már, hogy cseperedik föl, és rengeteg regit hall, a szerencsétlen leány. Na, egész jó neve van ennek a chicagói zenekarnak, hogy volt Gypsy Fari. Tehát a Rastafari-ból, hanem lefordított a chicagói Rastafari-k ők, és Cheat Town Reggae, tehát nem dajlódtak agyon a címadással, rögtön meghatározták lokálisan, hogy honnan származik, hogy az Chicago az egy város, és hogy a műfaj pedig reggae, azoknak, akik el se tudták képzelni, hogy ilyen létezik, diszkó reggae. Na, ezt fogjuk hallgatni.